Sziasztok, ez itt az Okosnak lenni jó podcast legújabb adása. Én még mindig Farkas Ádám vagyok, és vendégünk a stúdióban Müller Diana, a Vodafone Hungary HR Business partnere, a női vezetők az üzleti világban és a csapatvezetés mesterfokon kurzusaink oktatója. Diával a nők és különösen a női vezetők előtt álló karrierakadályokról és ezek lehetséges leküzdési módjairól fogunk ma beszélgetni. Szervusz, Dia!
Szia, Ádám, és köszöntöm a hallgatóinkat is.
Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Hát az első kérdésem tulajdonképpen már a bevezetőben benne volt. Milyen akadályok állnak a nők előtt, és különösen a női vezetők előtt ma Magyarországon, ha karrierépítésről van szó?
Alapvetően azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedben van egy pozitív elmozdulás, és egyre több női vezetőt látunk, akár középvezetői vagy felsővezetői szinteken. Azonban még messze vagyunk a céltól, mert hát azt látjuk, hogy például az USA-ban vagy Magyarországon is a felső vezetésben még mindig csak 10% körül mozog a nők aránya, és ahhoz, hogy elérjük a vágyott 50-50%-ot, azért még nagyon sok kihívás van előttünk. Én azt gondolom, hogy összetett a háttér és az okok, amik ehhez a helyzethez vezettek, és már nagyon-nagyon hosszú történelmi múltra nyúlnak vissza. De amit az utóbbi években látunk, hogy még mindig vannak olyan strukturális és akár a szocializációból fakadó okok, amik fenntartják ezt a szakadékot. Az egyik az az, hogy a nőket azért sokkal inkább erőteljesebben ítélik meg a munkahelyen, tehát ugyanazokat az érdekérvényesítő viselkedéseket, amiket mondjuk egy férfitől úgymond elvárnak, és amit egy hatékony vezetőtől látni szeretnének, azt a nőkben sokszor megbélyegzik, és azt mondják, hogy ez egy agresszív, vagy egy túlönző viselkedés, holott ugyanezt ugye a férfiakban díjazzák. Illetve az is egy nagy probléma, hogy mivel kevés a női vezető, a férfiak is hajlamosak olyan utódokat választani, vagy olyan vezetőket választani maguk köré, akik hozzájuk hasonlítanak. Tehát emiatt sokkal inkább lehet, hogy egy férfi jelöltet választanak, és nem is igazán veszik számításba a női jelöltet. Emellett pedig még mindig olyan társadalmi problémák is fennállnak, hogy az úgynevezett láthatatlan munkát, ami ugye az otthoni háztartásbeli fizetetlen munka, és nagy részt még mindig a nők végzik. Gyakorlatilag több mint dupla annyi ilyen láthatatlan munkát végeznek a nők, mint a férfiak, és nyilván ezt is a karrierjüktől tudják úgymond elvenni. Úgyhogy tényleg ez egy nagyon összetett kérdéskör, és egyéni, társadalmi és vállalati szinten is tennünk kell férfiak és nőknek együtt, hogy ez megváltozzon.
Igen, itt adja magát a kérdés, hogyha ugye elsősorban a társadalom, a környezet felelős azért, hogy a nők előtt ilyen akadályok állnak, akkor hogyan segíthet ezen a helyzeten egy nőknek szóló vezetői kurzus? Mert ugye, hogyha hozzám így állnak a munkahelyemen, mondjuk nőként, akkor nekem hiába vannak jó szkíjeim, lehet, hogy ez nem fog érni semmit. Nem lehet-e, hogy nagyobb előnyökkel járna, hogyha mondjuk érzékenyítő tréningeket szerveznénk cégeknek? Tehát mik azok a területek, ahol viszont segíthet az, hogy nőket arra képezünk ki, vagy ezekben a skillekben fejlesztünk, amikkel mondjuk jobb vezetők vagy karrierépítők lesznek.
Pont a probléma összetettsége miatt nem elég egy fronton tenni a változásért, de a kurzussal pont, hogy azt célozzuk így Dincsér Andival közösen, aki ugye a kurzus vezető oktatója, hogy azt tudatosítsuk a nőkben, hogy mik az ő erősségeik, mik azok az erőforrások, amikre már most tudnak építeni, amiket esetlegesen akár továbbfejlesztve, vagy jobban megmutatva a munkahelyen akár vizibilisebbé tudnak válni, illetve egyfajta közösségi erőt is szeretnénk nekik átadni konkrét példákon keresztül, hogy hogyan lehet megváltoztatni akár az önmagunkat visszatartó viselkedéseket. Tehát köztudott az, hogy nagyon sokszor a nők önmagukat is egy picit visszafogják olyan hiedelmek vagy viselkedéseken keresztül, ami a szocializációból ered. Például, hogyha van egy pozíció kiírás, akkor kutatások azt mutatják, hogy egy nő akkor fog jelentkezni, hogyha az elvárások 100%-ának megfelel. Ugyanez egy férfi esetében 60%. Tehát a nőket is bátorítani kell arra, hogy igenis több önbizalommal vágjanak bele a kihívásokba, és a kurzuson ezt is megcélozzuk, illetve ténylegesen olyan konkrét eseteket és tippeket, trükköket osztunk meg, amivel segíthetjük az ő munkában történő előmenetelüket, önérdekérvényesítésüket.
Uh-huh. Itt is ugye felmerül a kérdés, hogy ez mennyire nem specifikus. Tehát arról, amiről most beszéltél, az igazából a személyes márka építéséről szól, arról, hogy hogy legyünk jobb érdekérvényesítők, hogy tárgyaljunk jobban, de mik azok a szempontok, vagy mik azok a különbségek, amikben más, mondjuk a nők személyes márkaépítése, mint a férfiaké. Tehát mik azok a nem specifikus dolgok, amik mondjuk csak egy ilyen kurzuson fordulnak elő, vagy jönnek föl, és mondjuk egy sima vezetőképző kurzuson pedig nem.
Én azt gondolom, hogyha a saját személyes tapasztalatainkat megnézzük, akkor biztos vagyok benne, hogy tapasztaltuk már azt, hogy férfi kollégák könnyebben beszélnek nyilvánosan a sikereikről és az eredményeikről, és sokszor használnak egyes szem első személyt. Uh-huh. Ezzel ellentétben a nőknél abszolút nagy átlagban azt figyelhetjük meg, hogy inkább több szem első személyben beszélnek az eredményekről, sikerekről, tehát a csapatot emelik ki, a többi kollégát, akinek ez köszönhető, és hajlamosak egy kisebbíteni a saját szerepüket az elért sikerekben. Én azt gondolom, hogy annak is van előnye, hogy a nők behozzák ezt a csapat elismerési vonalat, és én azt gondolom, hogy vezetőként ez egy nagyon hiteles dolog tud lenni, hogy ők építenek a csapatra, és nem minden sikert önmaguknak tulajdonítanak. Ez egy fontos pont is egy vezetőnél, hogy tudjon alázatos is lenni megfelelő pillanatokban. Uh-huh. De hogyha ez olyan szélsőségig megy el, hogy minden egyes büszkeséget az adott női vezető dicsekvésnek gondol, és ezért nem meri ténylegesen ezt kommunikálni, akkor ez már visszafoghatja az ő vizibilitását és az elért sikereit, hiszen akkor mindig másnak fogják tulajdonítani az ő eredményeit.
Uh-huh. Tehát, hogyha jól értem, a különbség itt nagyjából abban áll, hogy ti ismeritek azt nyilván nőként is, hogy a nők mit gondolhatnak, mit érezhetnek ezekben a helyzetekben, vagy hogy kommunikálhatnak, hogy kommunikálhatják például a sikereiket, amíg mondjuk egy olyan vezetői tréninget, amint egy férfi tart, ott lehet, hogy ez a szempont annyira nem jön be, mert benne föl sem merül, hogy ez egy különbség lehet.
Így van, így van. Tehát teljesen más, hogy éljük meg ezeket a helyzeteket, és én azt gondolom, hogy ez azért is fontos, mert tudunk egy ilyen biztatást is adni, hogy, és megtanítjuk azt is, hogy hogyan tudnak úgy egy személyes márkát felépíteni, hogy az hiteles legyen, ők is önazonosnak érezzék, és tényleg megtapasztalják azt, hogy ez hozzájárulhat az ő sikereikhez.
Uh-huh. Egyébként generációs, vagy akár földrajzi különbségek ebben vannak, ebben a megközelítés módban, vagy látás módban, mert például én azt látom, hogy ha mondjuk amerikai példákat nézek, vagy nyugat-európai példákat, ott sok fiatalabb nő van, aki sokkal több önbizalommal és a saját sikereit a helyén kezelve áll ki, és bátran mondja azt, hogy hát igen, ezt én értem el, ezt én csináltam, mint mondjuk Magyarországon, és főleg egyébként a fiatalabbak között. A fiatalabbak között Magyarországon is. Tehát te úgy látod, hogy ezért ez változik, vagy nagyon le vagyunk maradva még mindig?
Abszolút változik. Én azt gondolom, hogy talán így a nyugati társadalom annyiban jár előttünk, hogy ott az oktatási rendszer már jó ideje elősegíti azt, hogy az önérvényesítés és a saját véleményünk felvállalása az egy természetes és egy vágyott dolog. Ez szerintem ott természetesebben jön. Viszont tényleg itthon én is az Z-generációnál már abszolút azt látom, hogy így a közösségi média hatására sokkal tudatosabbak abban, hogy ténylegesen már kezdetektől kialakítsanak egyfajta brandet, és tudják ezt hatékonyan átadni másoknak. Úgyhogy szerintem ebben így az idősebb generációk sokat tanulhatnak a fiataloktól, és inspirálódhatnak.
Uh-huh. Nézzük egy konkrét helyzetet. Ugye te is említetted, hogy előfordul az, hogy ugyanazért a viselkedésért, esetleg vezetői viselkedésért, amiért egy férfit erősnek, erélyesnek, asszertívnek tartanak, egy nőre azt mondják ugyanebben a helyzetben, hogy főnökösködik, vagy hisztizik, vagy egy hárpia, ugye, amikor egy férfira meg azt mondják, hogy hát ezt tudom, megérdemeltem, hogy leüvöltötte a hajamat, hiszen mondjuk én rontottam el valamit. Egy ilyen helyzetet például hogy lehet kezelni, egy ilyen konkrét helyzetet? Hogyha mondjuk te vezetőként azt látod, női vezetőként, hogy rólam ezt beszélik a hátam mögött, vagy ez a vélemény a csapatban, hogy én itt főnökösködöm.
Alapvetően ugye ez a helyzet valóban fennáll, és erre van is egy elnevezés, a szakirodalomban ezt kettős kötésnek, vagy angolul double bind-nak hívják, ami abból fakad, hogy ugye az elmúlt korszakok és akár a történelmi hátterünk miatt a nőktől tipikusan azt várják el, hogy empatikusak legyenek, gondoskodóak, együttműködőek, a férfiaktól pedig azt, hogy határozottak, önérvényesítőek, akár versengőek. És amint a nők nem felelnek meg ennek az elvárásnak, ettől úgymond meglepődünk, és úgy érezzük, hogy ő valami mást hoz, mint amit neki úgymond kellene, vagy az idézőjelesen női viselkedés megengedne. Úgyhogy ez egy abszolút visszatérő probléma, és amit ezzel tenni lehet, az az, hogy el kell érni egyrészt egy kritikus tömeget, hogy minél több női vezető legyen a vállalatoknál, a munkahelyeken, hiszen a női vezetők is gyakorlatilag egymás körében, hogyha nem ők az egyetlen nők, akkor sokkal természetesebben tudnak viselkedni, és úgy érzik, hogy azért nagyobb a pszichológiai biztonság körülöttük. Tehát ez mindenképpen segít abban, hogy ne érezzék azt, hogy nekik harcolniuk kell, vagy férfias, úgymond idézőjelesen férfias viselkedéseket kell felvenniük. Személyes szinten pedig, amit tenni lehet, az, hogy tényleg egy olyan vezetői stílust alakítsunk ki, amit önazonosnak érzünk. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy mi abban vagyunk jók, hogy határozottan képviseljük az elvárásokat, és ebbe bele tudunk állni, akkor ezt nyugodtan használjuk, és arra legyünk nyitottak, hogy azt vegyük észre, hogyha a csapatunknak adott esetben szüksége van egy kicsit több meghallgatásra, vagy odafigyelésre, akkor ebben megpróbáljunk fejlődni. De ezt egyébként ugyanúgy egy férfi vezetőnek is ugyanezt mondanám, tehát ebben nincs különbség nők és férfiak között. Én azt gondolom, hogy egy mostani 21. századi vezetőnek jól kell abban tudnia egyensúlyoznia, hogy el tudja mondani a csapatának, hogy mik az elvárások, és tényleg az eredményeket a csapattal együtt el tudja érni, de adott esetben a kollégáknak egyre nagyobb szükségük van arra, hogy őket meghallgassák, egy gondoskodó munkahelyen tudjanak dolgozni, és egy vezetőnek azt kell mérlegelni, hogy melyik az ő gyengébb tulajdonsága ezek közül, és azt erősítenie, legyen férfi vagy nő.
Említetted azt, hogy fontos lenne, hogy a cégekben a női vezetőknek az aránya elérjen egy kritikus szintet, hogy legyen legalább belőlük annyi, mint a férfi vezetőkből, hogy ugye ők is természetesen tudjanak viselkedni, és hogy megváltozhasson a vállalati kultúra. Sok vita van arról, hogy ennek mi lenne a kívánatos elérési módja, például a kvótarendszer, és ugye sok hasonló megoldás felszokott merülni. Neked erről mi a véleményed, hogy lenne a legszerencsésebb ebbe az irányba elindulni? Mi lenne erre a legjobb módszer?
Igen, ez egy nagyon megosztó kérdés, és nagyon sok vállalat elizárkózik a kvótának bármilyen alkalmazásától, mert elég rossz a híre. Én azt gondolom, hogy a kvóta egy eszköz, de nem egy elégséges eszköz. Csak egy kvótával nem lehet megoldani a problémákat, pont amiatt, mert nagyon sokszor, hogyha felmerül a kvótarendszer kérdése, akkor mindenki azzal jön, hogy hú, hát akkor biztos nem az érdemek alapján történik a kiválasztás. Holott ugye nem erről van szó, hanem a kvóta pont, hogy abban tudna segíteni, hogy egy megkövesedett helyzetet átbillentsen, amikor a meglévő intézkedések nem elégségesek ahhoz, hogy valós változást érjünk el. De én azt gondolom, hogy csak akkor lehet egy kvóta rendszert jól használni, hogyha megfelelő tudatosítás és kommunikáció van mögötte, és mondjuk egy adott munkahely felső vezetése elkötelezett annak érdekében, hogy ezt jól csinálja. Például vannak olyan területek, ahol akár csak egy IT területen, ahol szakértői szinten is nagyon nehéz női jelölteket találni, nem hogy vezetői szinten. Na most itt egy kvótarendszer biztos, hogy visszaüt, mert nem értik a reláció, vagy a relevanciáját, vagy a racionalitását. Szóval ilyenkor sokkal holisztikusabban kell hozzáállni, az oktatáshoz nyúlni, több női jelöltet bevonzani, a munkáltatói márkánkon dolgozni, és hogyha ezekben már tudtunk valami sikert elérni, akkor már segített akár egy kvótarendszer is.
Uh-huh. Érdekes kérdés az is, hogy mi a helyzet azzal, ahogy a nők egymással dolgoznak, vagy ők látják egymást. Ugye a kurzuson is téma az úgynevezett sisterhood, ugye, hogy a nők segítsék egymást a munkahelyen, támogassák, mentorálják. Viszont az is sokszor felszokott merülni, pont egyébként egy feminista bloggernek az egyik ilyen bejegyzését olvastam minap, ahol ugye arról volt szó, hogy sisterhood az nem létezik, mert ugye abból fakadóan, hogy mondjuk sokszor nőknek kevesebb esélye van mondjuk egy jó pozíciót megszerezni, még inkább versengenek, tehát még jobban el tudják nyomni egymást, sokkal kritikusabbak, tehát sokszor nem is az a helyzet, hogy ez egy ilyen nők versus férfiak dolog, hanem még a nőknek is vannak dinamikái, amik lehetnek problémásak, vagy lehetnek segítőek. Te hogy látod ezt, hogy mennyire létezik egy ilyen rendszer, hogy lehet ezt fejleszteni, és hogy lehet azt elérni, hogy a nők inkább kooperatívak legyenek, inkább segítsék egymást, semmint versengenek, vagy lehúzzák egymást egy munkahelyen?
Hú, hát ez az egyik ilyen kedvenc témám, mert nagyon sokszor én is olyan beszélgetésekben veszek részt, ahol akár nők is azt mondják, hogy hú, én nem akarok női vezetőt, én férfi vezetővel tudok csak jól együtt dolgozni, nagyon rossz tapasztalataim vannak. És akkor ilyenkor egy kicsit el szoktam kezdeni megkapargatni ezt a témát, és megkérdezni, hogy hány női vezetőt volt, lehet, hogy kiderül, hogy egy, akivel egyébként rossz tapasztalata volt, és ezzel gyakorlatilag elkönyvelte az összes női vezetőt. Az is lehet, hogy tényleg belefutott egy ilyen helyzetbe, hogy egy nagyon férfiak által dominált vállalati kultúrában az az egy-két nő tényleg azt érezte, hogy fogalkörömmel ragaszkodnia kell a pozíciójához, igen, és sajnos nem segítette a többieket. Tehát biztos, hogy vannak ilyen helyzetek, de én ennek eléggé utána mentem az elmúlt években ennek a témának, és egyáltalán nincs olyan kutatás, ami alá támasztaná, hogy a nőknek munkakörnyezetben több személyközi konfliktusa lenne, mint a férfiaknak. Sőt, inkább azt támasztják alá a kutatások, hogy a nők sokkal több időt fordítanak a kollégák fejlesztésére és mentorálására. Tehát gyakorlatilag itt egy észlelésbeli különbség van, ami megint csak szerintem visszavezethető erre a kettős kötésre, hogy a nőktől azt várjuk el, hogy mindenkivel empatikusak legyenek, és hogyha nem ezt tapasztaljuk, akkor őket sokkal inkább negatívan ítéljük meg. Én a sisterhoodról azt gondolom, hogy attól is függ, hogy ezt hogy értelmezzük. Az én szememben a sisterhood az nem egy ilyen baráti közeg feltétlenül, hanem inkább egy szemlélet, hogy tudatosítással rájövünk, hogy nőként, hogyha összefogunk, akkor könnyebben és gyorsabban jutunk el akár az esélyegyenlőségig, mint hogyha mindenki ilyen magányos harcosként próbálná megvívni a saját csatáit, és hogy ez inkább egy szellemiség, ami például abból is áll ilyen mindennapi dolgokból, hogy észreveszem azt, hogyha egy megbeszélésen nem hagynak szóhoz jutni egy női kollégát, és mondjuk akkor segítek neki, mert mondjuk én szeniorabb vagyok, és akkor azt mondom, hogy te még szerettél volna valamit mondani, akkor légy citált hozzá. Vagy hogyha például én is szoktam látni, hogyha kolléganőim kicsit így visszahúzódva, bátortalanul vannak jelen egy megbeszélésen, akkor odainvitálom őket, hogy gyertek közelebb az asztalhoz, ne a sarokba húzódjatok, szólaljon meg mindenki. Tehát egy olyasmit gondolok a sisterhoodban, mint egy ilyen segítés az alapján, hogy amit én tapasztaltam női vezetőként, és esetleg nehéz volt, de már mondjuk túl vagyok rajta, abban segítem a többi kollégát, és odafigyelek arra, hogy nekik már ne kelljen ezen átmenniük.
Most, hogy említetted ezt a visszavonulást, ezt a bátortalanságot, érdekes téma az impostor szindróma is, ami nem tudom, hogy ezek a kutatások mennyire megalapozottak, nekem azt sikerült kikutatnom, hogy a nőket jobban érinti, mint a férfiakat, többnyire én ilyen forrásokat találtam. Ezt milyen eszközökkel lehet legyőzni?
Igen, ez egy kb. Az elmúlt évtizedben nagyon bejött a közbeszédbe ez az impostor szindróma, és Valóban egyébként tényleg azt mutatják a felmérések, hogy a nőket nagyobb arányban érinti. Ez ugye arról szól, hogy nagyon sokszor egy sikert önmagunkon kívülálló körülménynek tulajdonítunk, akár a véletlennek, vagy mások segítségének, és azt gondoljuk, hogy minket leleplezhetnek, és rájönnek, hogy nem is vagyunk igazán méltók arra a pozícióra, amit betöltünk, vagy rájönnek, hogy nem is vagyunk annyira szakmailag jók, mint amilyennek gondoltak minket. Egyébként ez rám is abszolút érvényes volt, tehát, hogy személyes tapasztalatból is tudok beszélni, hogy már az nagyon sokat segített, amikor én hallottam erről, hogy wow, ez nem csak engem érint, hanem ez egy egész általános problémakör. Ez ugye a főleg Magyarországra a Sheryl Sandbergnek a Dobd be magad könyvébe jött be így az elmúlt évtizedben, és már szerintem ez nagyon sokat segít, hogy rájövünk arra, hogy fú, ilyen érzésekkel mások is szembesülnek, tehát akkor valószínűleg nem biztos, hogy velünk akkor a probléma van, hanem minket is érint ez a jelenség. És ami még nagyon sokat segíthet, azok az ilyen női közösségek, amiből egyre több van, és ahol nyíltan vállalhatjuk akár ezeket az érzéseket, helyzeteket, tanulhatunk egymástól, és tényleg megérezzük azt, hogy egy csónakban nevezünk nagyon sokakkal.
Uh-huh. Térjünk egy kicsit vissza az egyenlőségnek a kérdésére. Ezzel kapcsolatban is nagyon sok félreértés van szerintem a fejekben, mert a kurzusban is van egyébként egy ilyen tételmondat, hogy legyünk egyenlők, de ne egyformák. Én úgy gondolom, hogy sokan nem értik. Mit jelent ez?
Szerintem azt fontos tisztázni, igen, hogy az esélyegyenlőség az nem egyformaságot jelent, hanem pontosan azt, hogy mindenki a saját tapasztalataival, a saját élményeivel felvértezve vállalhassa önmagát, és lehessenek ugyanolyan esélyei, akár egy munkahelyen, akár társadalmi szinten. És itt, amit ez a mondat szerintem fontos üzenetként hordoz, hogy az teljesen jó, hogy nőként, férfiként, vagy tényleg bármilyen, akár kisebbségként teljesen más tapasztalataink és gondolataink vannak a világról, és ez nagyon fontos, hogy behozzuk akár egy munkahelyi közösségbe is, hiszen így fogunk tudni igazán innovatívak, kreatívak lenni, hogyha minél többféle nézőpont megjelenik. Így tudunk igazán új megoldásokat kidolgozni, és ami a mai világban az elsődleges, hogy az ügyfeleinknek a legjobb megoldásokat kidolgozni. Uh-huh. Tehát fontos, hogy megőrizzük ezt a sokféleséget, viszont ne ez döntsön abban, hogy ki kapja a karrier előmenetelt, hogy éppen mi a biológiai neme, hanem ténylegesen terítékre tudjanak kerülni az érdemek.
Van egy nagyon érdekes téma még, amit a kurzusnak a programjában találtam, ami a hibrid világról szól, a hibrid munkarendről szól. Ugye ez most nagyon aktuális, a COVID után a legtöbb cégnél már elmondhatjuk, maradt ez a hibrid munkarendszer. Milyen kihívásokat jelent ez egy nőnek, és hogy lehet ezt kezelni? Mennyiben másképp éli meg egy nő mondjuk a hibrid munkarendet, mint egy férfi?
Maga a hibrid munkarend általánosságban hozzá tud tenni ahhoz, hogy könnyebben össze tudják kombinálni akár nők, akár férfiak a magánéletbeli és a munkahelyi teendőket. Hogyha ez a hibrid munkavégzés ténylegesen egy rugalmas szemlélettel és egy gondoskodó munkahelyi szemlélettel társul, hiszen segít abban, hogy egy kicsit szabadabban osszuk be az időnket, és ezáltal könnyebben tényleg időt szakítsunk a munkán kívüli teendőkre. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ezért nagyon fontos, hogy fennmaradjanak ezek a hibrid megoldások, de azt is hozzá kell tenni, hogy ebben is vannak azért rizikótényezők a nők számára, ugyanis, ahogy mondtam, még mindig a nők végzik az ilyen háztartással, családdal kapcsolatos teendők nagyon nagy százalékát, és például ezért érheti őket megbélyegzés a munkahelyen, hogyha mondjuk ő minden nap, nem tudom, 3-kor el kell mennie a gyerekekért az iskolába, és ezért előbb hazamegy. Függetlenül attól, hogy lehet, hogy ő vacsora után leül, és még órákat dolgozik, azok a kollégák, akiknek nincs családja, vagy akiknél esetleg a házastárs, vagy a partner vállalja ezeket a teendőket, azt fogják gondolni, hogy ő nem fektet elég energiát a karrierjébe. Tehát ez jelentheti azt, hogy nem rá fognak gondolni egy következő előléptetésnél. Úgyhogy ilyen szempontból tényleg nagyon fontos, hogy itt a munkahely is valóban támogató legyen, hogy ez ne egy megbélyegzéssel járjon, hanem tényleg tudjanak élni a kollégák ennek az előnyeivel.
Uh-huh. Jó, egy utolsó kérdésem maradt még számodra, hogy van-e olyan női vezető, akire te példaképként tekintesz, akitől te esetleg sokat tanultál, és mi az, amit tanultál tőle?
Én egyébként nagyon szerencsés voltam, mert nekem több női vezetőm is volt a múltban, akik abszolút segítették az én karriertudatosságomat, vagy akár a konkrét előrelépésemet, mert rámutattak arra, hogy milyen olyan erősségeim vannak, amit akár magamról sem tudok, vagy nem tudatosítottam. Úgyhogy emiatt nem is emelnék ki egy vezetőt, hanem én inkább azt mondanám, hogy amire én nagyon fel tudok nézni a női vezetőkben, az, amikor ők tényleg tudnak visszaadni egy kicsit abból a tapasztalatból és sikerből, amit kaptak, és tényleg segítik azokat az úton, akiknek ez még nem annyira egyszerű.
Uh-huh. Dia, köszönjük, hogy itt voltál velünk, és az érdeklődők pedig találkozhatnak veled a kurzusaidon.
Nagyon köszönöm, és várok minden érdeklődőt a kurzusokon.